Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvében, a 22. fejezet első versétől kezdve, a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte a tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra, a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az ember megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy visszaszorítsa a bűnözést. Valamelyik legutóbbi kékfényben volt szó róla, hogy például megpróbálják szembesíteni egymással a bűn elkövetőt az áldozattal. És azt tapasztalják, hogy ebben az eljárásban nagyon sokszor, amikor szembesül a bűnöző azzal, hogy az áldozat milyen szenvedéseken ment keresztül, milyen testi szenvedéssel, milyen veszteséggel járt együtt az ő támadása, hogy megtört a szíve akkor, amikor elvesztette mondjuk valamelyik gyermekét éppen azért, mert ő megölte, és így tovább, akkor nagyon sokszor ez döntő hatással van ezeknek a bűnözőknek az életére, megváltozására, mert átérzik azt, amit átélt az áldozat. Úgy nevezik ezt a eljárást, hogy mediációs eljárás. Ugye azt hiszem, ez már ismerős a mi számunkra, hiszen ez a mediációs eljárás volt, ami szintén segített ugye a gyülekezetünknek is ebben az elmúlt időszak feszült helyzetében megoldani a kérdést, hogy mi is, és a másik fél is át tudjuk érezni a másiknak a helyzetét, és így egy egészen más döntésre tudjunk jutni, mint amire csak úgy saját magunkban, a saját elgondolásunk szerint. A mediáció közvetítést jelent. Azt jelenti, hogy vállalkozunk arra, hogy szembesüljünk a másik embernek az érzéseivel, érzelemeivel. Hajlandók vagyunk arra, hogy meghallgassuk a másik embernek az érzéseit, gondolatait. Sőt, hogy elfogadjuk azt. Itt kezdődik a lehetőség arra, hogy egy másféle megközelítésben lássuk a világot és a másik embert. Éppen ezért azt mondom, hogy ez a fajta mediációs eljárás, ez a fajta szembesülés egymással nem csak a bűnözők esetében szükséges, az egyszerű bűnösök esetében is nélkülözhetetlen. Mert amikor nem hajlandó megbeszélni egyik ember a másikkal a problémákat, az semmi jóra nem vezet. Az a pletykákra vezet, akkor elkezdjük mondani, hogy igen, mert ez ilyen, meg olyan. Szükség lenne tehát erre az egyszerű bűnösök között is, annál is inkább, mivel a nagy mediátor az maga Jézus. Hogyha nem veszünk részt az általa vezetett mediációs eljárásban, akkor nem csak a földi életünket veszítjük el, hanem az örökké valóságot is. Tehát ennek már nem a becsület a tétje, nem pár millió forint a tétje, ennek a földi életek a boldogsága a tétje, és ha valakit érdekel, akkor az örökké valóságnak a tétje. Erre persze időt kell szánni. Időt kell szánni arra, hogy elmenjünk a másikhoz, és késznek kell lenni arra, hogy meghallgassuk a másikat, és késznek kell lenni elfogadni azt, amit ő érzett. Azért mondom ezt, hogy késznek kell lenni, mert általában, amikor megfogalmazzuk bármilyen közösségben, bármilyen testületben a gondolatainkat, akkor általában, amikor valaki elmondja, hogy ő mit érzett, mit tapasztalt, akkor a legyintés a következménye. Nem veszük komolyan. Elmondja házastársa házastársnak, hogy mit érez, és hogyan érintette őt az, amikor nem hallgatta meg a másik, amikor ezt vagy azt tette, és azt érzékeltette ezzel, hogy nem fontos a másik. Általában legyintünk rá, vagy legfeljebb visszadobjuk a labdát, hogy de hát te is így viselkedtél. Elbagatrizáljuk a dolgokat. Pedig szembesülnünk kell azzal, hogy mi mit okoztunk egymásnak, hogyan viselkedtünk bántóan, hogyan játszottuk ki a másikat. Lehet, hogy törvényes volt az eljárásunk, de nem etikus. Vagy lehet, hogy éppen valamilyen közösségben a saját hasznunkat kerestük, úgy igazgattuk a dolgokat, hogy a saját hasznunk jöjjön ki belőle. Elhagytuk a másikat, nem számíthatott ránk. Hát ehhez kell a bátorság, hogy merjünk szembesülni azzal, amilyen érzést okoztunk a másikban. Ábrahám a legérzékenyebb ponton szembesült Istennel. A legérzékenyebb ponton kapja az érintést, a fián keresztül. Gondoljuk el, tudja, hogy mi fog történni, és 3 napon keresztül van úton a fiával. El sem tudom képzelni, hogy miről beszélgethetett ebben a 3 napban Izsák és Ábrahám. Vagy csak szó nélkül némán mentek, és semmit nem mertek szólni egymáshoz. Aztán persze van egy ártatlan kérdés, amit természetesen a kisgyerek tesz fel. Mivel azért már nem olyan kicsi, tudja, hogy zajlik az áldozat, tudja, hogy mire van szükség hozzá, felteszi a kérdést, hogy hát hol van az a bárány, amelyet feláldozunk. És nyilvánvaló, hogy ez még inkább fokozza Ábrahámban a fájdalmat és a kétségbeesést. Azt sem tudom elképzelni, hogy hogyan bírja ezt a feszültséget elhordozni. Mostani nagy tartsa újságban írtam erről a feszültségről, a stresszről, hogy van egy pozitív irányú feszültség, ami sarkalja az embert arra, hogy többet, jobbat tegyen, teljesítsen. Ahogy a gitárhúrját is meg kell feszíteni ahhoz, hogy használható legyen, szükség van a stresszre is az életünkben. Különben használhatatlanok vagyunk. De hogyha túlfeszítjük a húrt, akkor elpattan. Nem tudom, hogy ezt a feszültséget hogy bírta Ábrahám elhordozni, hogy nem blokkolta le, és bírt tovább menni egészen a Móriá hegyére, és még az oltárt is fel tudta építeni, még a fiát is fel tudta rá tenni. Egészen a legvégsőkig el tudott menni. Tényleg a hit példaképe Ábrahám. Annak ellenére, hogy csomó minden történt az életében, olyan, ami miatt kicikizhetnénk, hogy hát hogy beszélhetett így a feleségéről, meg hogy nem merte felvállalni, hogy ő a felesége. Hogy papucsként viselkedett és bement Hágárhoz. Cikizhetjük, de kíváncsi vagyok, hogy melyikünk merné végigcsinálni azt, amit Ábrahám megcsinált. Nem kerül sor az áldozatra, de semmit nem von le Ábrahámnak a hitéből. Mert Isten gondoskodik áldozati bárányról, és mi már tudjuk nagyon jól, hogy kire mutat ez a történet. Jézusra mutat. Isten gondoskodott az áldozatra való bárányról. Úgy annyira, hogy ezt az oltár képünk is megjeleníti. Jézus az áldozati bárány. És éppen ezért, amikor érezzük, hogy Isten áldozatot vár tőlünk, hogy adjuk oda időnket, adjunk a pénzünkből, az energiánkból, a családunkat rábízzuk, a munkánkat úgy végezzük, mintha neki végeznénk, és úgy érezzük, hogy ezt nem akarjuk megtenni. Mert hát nagyon sok minden más van, ami fontos. Másra kell az idő, másra kell a pénz, másra kell a családnak odafigyelni. Vannak fontosabb dolgok is, mint az Isten. Amikor úgy érezzük, hogy ez tényleg egy áldozat lenne a részünkről, akkor fontos lenne rájönni, hogy nem ez az áldozat. Nem az az áldozat, amikor mi valamit oda áldozunk az Isten dolgaira, a gyülekezet számára. Nem ez az áldozat. Isten gondoskodik áldozatról. Jézus az áldozat. Addig, amíg nem értjük meg, hogy Jézus az áldozat, és nem az, amit én oda szántam a szolgálatra, amit én oda adtam, addig számolgatom, hogy hát igen, egy év alatt azért csak ennyit odaadok. Igen, hát azért mégiscsak másnak is illene beszállni a szolgálatba, mert hát egyedül nehéz. Addig, amíg nem tudom igazából elfogadni ezt az oltárképet, amit ez kifejez, hogy Jézus az áldozat, addig a saját tetteimet fogom áldozatként értékelni. És igazából feláldozni ezeket a dolgokat az életünkből csak akkor fogjuk tudni, amikor már tudjuk, hogy valójában Jézus áldozata a valódi. Mit tesz Isten, hogyha ezt nem vesszük komolyan? Tegnap a Bibliaiskola befejező alkalmán volt a szenvedés 5 értelme, amelyből csak egyet fogok most kiemelni, illetve az egyiknek is csak egy kis részét, hogy a szenvedéssel Isten lelassít. Ad szenvedést, hogy lelassítson. Tudjuk, mit jelent lelassít, amikor lelassul az ember a szenvedés miatt. Egészen pontosan azt lehet mondani, hogy Isten katalizálja az életünket, hogy most már amit mi fontosnak tartottunk, ami miatt azt mondtuk, hogy nincsen lehetőségünk szolgálni Istennek, azt nem fogjuk tudni végezni. És marad az egyetlen szükséges. Nagyon megdöbbentett az, amikor egy gyülekezeti tagunknak a férje, ő sohasem járt templomba, mert azt mondta, hogy hát azért fontosabb dolog is van a világon, mint állandóan járni az öregasszonyokhoz és hallgatni, hogy mit papolnak, lelassította Isten. És miután már temettem, utána mutatta meg az özvegy azt az imádságot, amit ez a férfi írt. A címe ez volt, hogy most már van időm. Nagyon megrázó imádság volt. Még annak idején be akartam tenni a gyülekezeti újságot, de ezt nem szerették volna, de nagyon megrázó imádságot. Most már van időm, Isten lelassított. Ábrahámnak kialakult ebben a lelassult helyzetben, ezt megelőzően kialakult már egy hite, egy Isten képe. Isten elhívta, ugye elindul Úr Kazdimból, Háránba érkezik, onnan elindul Kánán földjére, vezette Isten, fiúval ajándékozta meg, még hogyha egy kis zökkenő is volt ebben a tekintetben, de mégis szinte minden simán megy. Így alakul ki tehát az ő hite, hogy milyen az Istennel való kapcsolat, hogyan vezet Isten, ahogyan bennünk is kialakul az, hogy hogyan kell gyakorolni a hitünket, hogyan kell, hogy egy Isten tisztelet lezajoljon, hogyan történjen a megtérés, hogyan hitrejutás, hagyományok, stb. Kialakulnak ezek a dolgok. És erre mi történik? Isten azzal az igényen lép fel, hogy most, amit Ábrahám tanult tőle, adott neki, azt mind adja vissza. Hiszen Ábrahám, amikor Izsákkal együtt vissza kellett, hogy adjon mindent. Az ígéretet, amit Isten Ábrahámnak tett. A hitet visszaadni. Hogy Isten egy teljesen új dologra tanítsa meg. Gondoljunk bele, nagyon őszintén, hogy micsoda ellenállást, micsoda feszültséget okoz bennünk egy aprócska változás a hitéletünkben. Egy aprócska, szóra sem érdemes változás. Életünkben, tempomban, bárhol. És akkor most képzeljük el, hogy Ábrahámnak mindent, amit tapasztalt és gondolt, hogy jó, vissza kell adni, le kell tenni. Végeredményben az oltár előtti igében is erről van szó. Jézus ezért vitatkozik ott a főpapokkal, vitatkozik az emberekkel, akik azt mondják, hogy Ábrahám az ő atyuk, és azt mondja Jézus, hogy hát ti ezt mondjátok, de nem ismeritek, nekem viszont ő az atyám. Ugye azzal fejeződik be, hogy köveket ragadnak, meg akarják kövezni, de Jézus elrejtődött, és hát ez a csattanója a dolognak, kiment a templomból. Tehát ez nem a kocsmában történt, hogy meg akarták kövezni. Ez valami elképesztő egy helyzet, hogy Jézusnak ki kell menni a templomból, mert ott meg akarták kövezni. Azért, mert ő egy teljesen újat hozott. Nem véletlen, hogy tele van az egyház történelem is azzal, hogyha valaki egy újat hozott, akkor azt kiátkozták az egyházból. Birodalmi átokkal sújtották. Ismerős a reformáció története. Azt akarja Isten újból és újból a tudomásukra hozni, hogy ő teljesen szuverén. És az a kérdésem, hogy tudunk-e olyanok lenni, mint Izsák, most nem azt mondom, mint Ábrahám, mint Izsák, aki bízik az apjában. Megy, felteszi gyermeki ártatlansággal a kérdéseit, hogy most akkor hogy lesz itt minden. De ennek ellenére megy az apjával, nem igazán tudja felfogni, hogy mi zajlik, mi fog történni, ahogyan mi sem tudjuk, ezen az élet úton, hogy mi fog igazán zajlani, vagy mi zajlik igazában körülöttünk és bennünk, nem értjük igazából teljesen, és azt végképp nem tudjuk, hogy mi fog történni, de azt tudja Izsák, hogy az apja vele van. És az apja tudja, hogy az ő apja is vele van. Az Isten vele van. És majd gondoskodik az áldottra való bárányról. És így is van. Ott van a kos fennakadva a bokorban, és így is van, Isten adja nekünk Jézust, mert gondoskodott az áldozatról, hogy ne mi váljunk áldozattá. Ha nem fogadjuk el azt, hogy Jézus, ami helyettünk történt áldozat, akkor mi fogjuk feláldozni önmagunkat. És ez a halálunk. Hát ez a kárhozat végeredmény, amikor saját magunkat áldozzuk fel. Lényegében életünk végén visszatekint a bagatel dolgokért. Pénzért, vállalkozásért, és itt tovább. Bagatel dolgokért. A Mória hegye éppen ezért, és a Golgota szorosan összefüggnek. A Mória hegyére Izsák vitte a fát, és megmenekült. A Golgotára Jézus vitte a keresztet, és meghalt. A Mória hegyén Izsák életben maradt, de aztán később meghalt. Ismerjük az élete történetét. A Golgotán viszont Jézus meghalt, de feltámadt. A Mória hegyén kiáltás hangzott az égből. A Golgotán kiáltás hangzott a földről. Atyám, bocsáss meg nekik. A te kezedbe teszem le a lelkemet. A Mória hegyén egy templom épült, ahol áldozatot mutattak be, véres áldozatot. A Golgotán egy teljesen új, a legmodernebb templom épült. Ma is épülnek modern templomok, de a szív templománál, ami épült, nincsen modernebb. Ezt a modernséget jelzi az énekünk néhány sora is, hogy hogyan változnak meg a dolgok, fordulnak fel a dolgok, kősziklák repedeznek, holtak, sírból feltámadnak, a Szentvárosban jelt adnak, a templom kárhítja ketté hasad, és aztán le is lesz rombolva, mert vége van a véres áldozatnak. Ezért nincsen templom Jeruzsálemben. Legalábbis a zsidók temploma, ami a véres áldozatra való, ezért nincsen. Mert Jézus Krisztus volt az áldozati bárány, aki egyszer s mindenkorra áldozta fel magát. Ezt a parancsot nem tudom teljesíteni, mondta valaki nagyon őszintén, amit Ábrahámnak adott Isten. Több gyermekes apaként nem tudom megtenni. Valóban nem bírjuk mi megtenni. Valóban képtelenek vagyunk erre. Így folytatta az illető, remélem, hogy nem fogja tőlem kérni. Ez a kérdés vetődött fel bennem. Vajon nem kéri Isten, hogy áldozzuk fel az egyetlenünket, a legtöbbet, a legdrágábbat? És arra kellett rájönnöm, hogy csak ezt kéri tőlünk. Csak azt kéri, ami a legdrágább, ami a legfontosabb. A gazdag ifjútól azt, ami neki volt a legfontosabb. Egy pillanatra gondoljunk bele, hogy mi a legfontosabb nekünk. És a másik pillanatban gondoljuk át, hogy akkor maradunk meg, hogyha ezt feláldozzuk. Innen már jobban érthető Luthernek a fehér holló kereszténység fogalma. Hogy olyan kevés a keresztjén, mint a fehér holló. Csak úgy kapunk új életet, hogyha feláldozzuk azt, amit nem tarthatunk meg, ismerjük a mondatot. Ha viszont ezt odaadjuk és feláldozzuk, akkor örök életet tartjuk meg. Jézus a mediátor, ő az, aki közvetít köztünk és Isten között. Merjünk szembesülni vele. Merjünk szembesülni azzal, ami elválaszt tőle, és merjünk szembesülni azzal, hogy ez mind ott a kereszten. El lett törölve, és miénk a kegyelem. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy ebben a nagy mediációban mi is részt vehetünk, sőt, kötelező. Lehet, hogy sokszor nem merünk mégsem szembesülni azzal, hogy milyen kárt okoztunk, milyen fájdalmat okoztunk másoknak. Talán nem merünk azzal sem szembesülni mindig, hogy valójában hová tart az életünk, hova visz az út. Legalábbis nem tükröződik ez elhatározásainkban és cselekedeteinkben. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy meglássuk a te irántunk táplált érzéseidet, irgalmadat, szeretetedet, kegyelmedet, hogy ez bátorítson azzal arra, hogy teljesen rád bízzuk az életünket. Amen.